Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőinek vezető stratégiája. A mai fő témánk a júniustól tartó medvepiaci ralli kifulladása és az előttünk álló időszak várakozásai a befektetésekben. Szia Gábor, köszöntelek az adásban.
Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat.
Az első kérdésem, hogy amit az elmúlt két hónapban láttunk, az valóban egy klasszikus medvepiaci rallinak tekinthető-e, és hogyha igen, akkor szerinted most, hogy a Fed nagyon keményen üzent a piacoknak, hogyan tovább? Tehát, hogy újból egy jelentősebb esőhullám elé nézünk szerinted?
Egy nagyon érdekes folyamatot láttunk a piacokon, ahogy te is említetted, nagyjából június közepétől, úgy augusztus közepéig. Hogyha visszaemlékszünk, azért az egész idei évben egy komoly csökkenő trendben voltak a részvénypiacok, és hát azt láttuk, hogy június közepétől, úgy augusztus közepéig egy ilyen 10-13%-ot tudtak emelkedni a globális részvénypiacok, ami azért egy komoly rallinak mondható, de mégiscsak egy medvepiaci rali volt. És hogy miért gondolom ezt? Ugye nézzük meg, hogy mi volt itt az emelkedés mögött. Ha visszaemlékszünk még azért június közepére, akkor nagyon-nagyon negatív volt a befektetői hangulat, szerintem nagyon sok eladási pozíció volt a piacon, extrém negatív volt a pozicionáltság. Ezek egy részének a zárása nyilván segíthette az emelkedést. Aztán elég jó makrogazdasági adatok érkeztek az Egyesült Államokból, és a befektetők egy része elkezdte azt árazni, hogy a Fed mégse lesz annyira agresszív, nem fog olyan nagy mértékben kamatot emelni, vagy nem fogja olyan sokáig fenntartani a magas kamatszintet, ami nyilván segítette a részvénypiaci emelkedést. De azt gondolom, hogy ez inkább csak egy rózsaszín szemüveg volt, a valós fundamentumok egyáltalán nem változtak. Tehát ugyanabban a trendben haladunk most is tovább, amit egész évben láttunk, és fontos azt is látni, hogy továbbra is komoly esélye van annak, hogy recesszióba fog csúszni a globális gazdaság. Ugye ezt megerősítették a nemrég érkezett jegybankári nyilatkozatok is, főleg az amerikai jegybank elnöke fogalmazott nagyon-nagyon élesen és világosan, amikor kimondta azt, hogy az infláció elleni harc a legfontosabb, és egészen addig hajlandóak lesznek emelni a kamatokat, amíg az inflációs várakozásokat, illetve az inflációs nyomást nem tudják enyhíteni, akár a gazdasági növekedés kárára, akár a recessziót is megkockáztatva. Úgyhogy azt gondolom, hogy visszatértünk ugyanahoz a narratívához, ami az egész évet uralta, tehát egy közelgő recesszió, egy bizonytalanabb piaci környezet, és ennek az újra beárazódását láthatjuk a részvény árfolyamokban most már augusztus közepétől.
És mi a helyzet Európában, hiszen azért itt lényegesen különbözik a helyzet az Amerikában látottaktól, sokkal több a kockázat, hogy Európa is egy ilyen kamatemelési kényszerben van most szerinted?
Ez egy nagyon fontos kérdés, amit most behoztál, és Európa egyáltalán nincs könnyű helyzetben. Ugye meg kell nézni azt, hogy mire reagál a két jegybank. Az Egyesült Államokban viszonylag tiszta a kép, a Fed egy túlfűtött gazdaságot próbál lelassítani, próbálja visszafogni a fogyasztást, próbálja visszafogni a bérnövekedést, tehát ezt a túlfűtött gazdaságot próbálja lassítani, és így elejét venni a további inflációs nyomásnak. Ez ellen a kamatemelések tökéletes eszköznek tűnnek. Míg az Európai Központi Bank sokkal nehezebb helyzetben van, hiszen az európai gazdaság nincs annyira jó állapotban, mint az Egyesült Államok gazdasága, és hát azt is látjuk, hogy Európában nem a túlfűtött gazdaság okozza leginkább az inflációt, hanem egy külső sokkot próbál feldolgozni az európai gazdaság, ezt a nagyon durva energiaár emelést. És hát ez ellen a kamatemelések nem igazán működnek, de mégis az LKB-től is nagyon szigorú hangvételű nyilatkozatokat hallunk a szeptemberi kamatemelésről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az európai gazdaság sokkal inkább kitett a recessziónak, és sokkal inkább megnőtt itt a veszély annak, hogyha az Európai Központi Bank ugye most már késve, de elkezdi a nagyobb ütemű kamatemeléseket, akkor még inkább recesszióba döntheti az európai gazdaságot. Úgyhogy ez a kockázat Európában sokkal nagyobb, mint az Egyesült Államokban, de azt is azért fontos látnunk, hogyha egy globális részvényportfóliót tartunk, akkor ott az amerikai gazdaság a meghatározó, Európa tulajdonképpen kis túlzással elhanyagolható ilyen szempontból.
És ebben a gazdasági környezetben, ami ugye akár recessziót is jelenthet, ahogy mondtad, milyen stratégiát kövessünk befektetőként, tehát hogy tekintsünk például most a részvénybefektetéseinkre?
Hogyha egy olyan gazdasági helyzetben vagyunk, a gazdasági ciklusnak abban a részében vagyunk, amikor egyre nagyobb egy recesszió kockázata, akkor érdemes óvatosabbnak lenni a részvényekkel. Azt láttuk a múltból, azt támasztják alá az eddigi adatok, hogy jellemzően a recessziós időszakokban olyan 30-50% körüli korrekciót szoktunk látni a részvénypiacokon. Ugye ettől még azért egy picit távolabb vagyunk, tehát lehet még tér további részvényárfolyam csökkenésre. Úgyhogy ezt úgy közelíteném meg a kérdést, hogy nézzük meg azt, hogy a mi saját kockázatvállalási képességünknek és hajlandóságunknak milyen hosszú távú részvénykitettség felel meg. Ez nagyon fontos, mindig a befektetési stratégia egyik alapja kell, hogy legyen. És ha ennek a részvénysúlynál kevesebb részvényünk van, akkor egy ilyen helyzetben is lehet építkezni, de sokkal inkább fokozatosan, lépésenként, akár rendszeres megbízásokkal, kis lépésekben, hiszen hosszú távon egy ilyen esőpiacon nagyon jó beszállási átlagaink lehetnek a részvénypiacon. Viszont, hogyha több részvényünk van, mint a hosszú távra javasolt súly, akkor érdemes innen egy picit visszalépni, kicsit óvatosabbra hangolni a portfóliókat, és ebben a recessziós időszakban kicsit kevesebb részvényt tartani, mint a hosszú távú súly. De azt mindig érdemes hangsúlyozni, hogy egy ilyen helyzetben sem szabad eladni az összes részvénykitettségünket, hiszen ez lesz az, ami hosszú távon a legnagyobb hozampotenciált biztosítja nekünk, viszont érdemes hozzáigazítani a mostani piaci helyzethez a részvénykitettségünket is.
És mi újság most a kötvényekkel, hiszen ahogy arról már többször beszéltünk, azért most reneszánszát élik a kötvénybefektetések, és ez is nagyon jó alternatíva lehet. Erről mit gondolsz most?
Ugye, ahogy te is mondod, a kötvénybefektetések újra a fénykorukat élik. Az elmúlt években szinte teljesen elfeledkeztünk a kötvényről, mint eszközosztályról a rekord alacsony kamatkörnyezetben, nem igazán volt értelme tartani kötvényeket a portfóliókban. Hát ez a helyzet most teljesen megváltozott, és ugye azért is lehet érdekes ez az eszközosztály, hiszen amikor ugye közeledik egy recessziós időszak, akkor az egyik legfontosabb lépés, amit az előbb is mondtam, hogy a részvénykitettségünket egy picit csökkentsük, kicsit hangoljuk biztonságosabbra a portfóliónkat. Az első lépés lehet az, hogy növeljük a portfóliónk készpénzállományát, tehát pénzpiaci eszközöket vásárolunk. Szóval, hogyha forintban fektetünk be, akkor a mostani magas jegybanki kamat környezetben a rövid lejáratú állampapírok nagyon jó befektetések lehetnek ilyen szempontból, hiszen ezek viszonylag stabil, jó hozampotenciált jelentenek és stabilizálják a portfóliónkat. És aztán, ahogy a recesszió egyre inkább beárazódik, és a kötvényhozamokban is, a hosszabb kötvényhozamokban is ez meg fog jelenni. Ugye az elmúlt időszakban, ahogy a piac azt árazta, hogy egyre emelkedni fog az infláció, és a jegybankoknak nagyon sokáig kell kamatot emelni, nagyon sokat emelkedtek a kötvényhozamok. De ahogy aztán elkezdi majd azt árazni a piac, hogy elkezd lassulni a gazdaság, a hosszú hozamok elkezdenek majd csökkenni, és ez nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy elkezdjünk kötvényekből is építkezni. Elsőként érdemes a fejlett piaci kötvényekből elkezdeni építkezni, hiszen ezek menedékeszközként is működnek, és egy ilyen helyzetben megnőhet a keresletük. Aztán később, amikor stabilizálódhatnak, esetleg elindulhatnak lefelé a hazai kötvényhozamok is, akkor majd érdemes lesz akár a hazai kötvénykitettségünket is egy picit megemelni.
Csak beszéljünk még egy kicsit a hazai helyzetről is, hiszen bőven van miről, és kezdjük először az MNB-vel, aki ugye a legutóbbi kamatdöntő ülésen tovább emelte az alapkamatot, viszont úgy látszik, hogy az infláció elleni küzdelem, hát az nagyon nehéz, és nem hogy csökkenne, tehát inkább folyamatosan emelkedik az éves várakozás. De mit gondolsz, hogy lesz-e előbb-utóbb érdemi hatása a monetáris politikai lépéseknek?
Ugye, hogyha az itthoni folyamatokat nézzük, a Magyar Nemzeti Bank továbbra is nagyon nehéz helyzetben van, és hát azt látjuk, hogy folytatja ezt a nagyon komoly kamatemelési ciklust, ugye pont a tegnapi napon emelkedett még 1%-kal az alapkamat, most már 11,75% a hazai alapkamat, amit ha egy kicsit nagyobb összefüggésbe helyezünk, akkor azt látjuk, hogy Európában a legmagasabb alapkamat jelenleg a miénk, tehát ez mutatja azt a komoly elhatározást, amivel az MNB nekiállt ennek a kamatemelési ciklusnak. És hát talán nem is ez volt a legérdekesebb lépés a tegnapi döntés során, de megjelent három olyan új intézkedés, ami mind a likviditás csökkentést szolgálja. Ugye a Magyar Nemzeti Bank az utóbbi időszakban, utóbbi években nagyon-nagyon sok forint likviditást pumpált a piacra, így is segítve a gazdasági növekedést, pörgetve a gazdaságot. Tehát ez a nagy likviditás többlet most inkább teherként jelentkezik, és gyengíti a forintot, vagyis hát nem igazán támogatja a forint erősödését. Úgyhogy három olyan intézkedést is hoztak, ami ennek a likviditásnak a csökkentését szolgálja. Egyrészt a Nemzeti Bank elég komolyan megemelte a hitelintézetek számára lévő kötelező tartalékrátát 1%-ról 5%-ra. Ez is egy komoly likviditás csökkentő intézkedés. Aztán rendszeressé fogja tenni a jegybanki diszkont kötvény kibocsátást, illetve egy hosszú lejáratú betéti eszközt is bevezetett. Ezek mind a kettő a jegybanki alapkamaton fog kamatozni, és komoly likviditást fog magához vonzani. A tegnapi döntés utáni háttérbeszélgetésen az MNB alelnöke Virág Barnabás azt mondta, hogy a várakozásai szerint akár a kint lévő többlet likviditás akár felét is bevonzhatja ez a három új intézkedés. És hogy miért kell a Nemzeti Banknak ilyen nagy mértékben emelni a kamatokat és szigorító lépéseket tenni? Ugye az egyik legnagyobb probléma most jelenleg az MNB számára a gyenge forint árfolyam. Ugye a forint nagyon-nagyon sérülékeny. Azt láttuk, hogy az idei évben a forint az egyik leginkább gyengülő deviza volt az összes feltörekvő piaci deviza közül. Tehát nagyon érzékeny a külső helyzetre, nagyon sérülékenyé vált. Ugye emögött két fő tényező van. Az egyik a nagy orosz energiafüggőség, és ahogy itt az energiaválság réme fenyeget, ez egy komoly kockázata a hazai eszközökkel szemben, illetve talán a legnagyobb probléma az az uniós megállapodás hiánya, hiszen ez még mindig egy komoly kockázatként lebeg a magyar eszközök felett. Úgyhogy a Nemzeti Banknak muszáj kamatot emelnie, hogyha szeretné a forintot erősíteni. Ugye lenne még egy lehetősége, hogyha interveniálna a piacon, ha forintot vásárolna, de a deviza tartalékok szintje ezt nem igazán engedi meg, hogy komoly mértékben hajtson végre intervenciót, tehát maradt a kamatemelés. Én azt gondolom, hogy ez egy erős fegyver, de azért látjuk, hogy amíg nem lesz meg az uniós megegyezés, illetve itt az energiaválsággal kapcsolatban nem csökkennek a kockázatok, nincs igazán tere a forint erősödésének. Talán ezek a nagy kamatemelések lassítják a gyengülést, de megállítani és megfordítani pedig egyáltalán nem tudják. És főleg azért érdekes a helyzet, mert ugye azt látjuk, hogy a régióban, akár Lengyelországban, akár Csehországban most már a jegybankárok arról beszélnek, hogy a korábban megindított kamatemelési ciklust most már lassítják, vagy esetleg meg is állítják. Tehát nálunk még mindig tovább kell emelni a kamatot, és arra is számítunk, hogy tovább fog emelkedni, akár év végéig a 13-14%-os szintig is.
Az MNB nehéz helyzetét, ahogy most is, illetve korábban is említetted már, leginkább ugye a költségvetés kilátásai nehezítik. Itt látsz valami bizakodásra okot adott, ami stabilizációt hozhat a jövőre nézve?
Ahogy az MNB-nél is beszéltünk róla, elég nehéz a helyzet, és hogyha ezt most költségvetési oldalról közelítjük meg, ugye azt látjuk, hogy nyilván romlik a külső környezet, elég komoly energiaellátási problémák vannak, emelkednek az energiaárak, gyengül a forint, és ahogy gyengül a forint és emelkednek a hozamok, ez egyre nehezebbé teszi, drágábbá teszi a költségvetés finanszírozását, növeli a folyófizetési mérleg hiányt. Ezért is voltak szükségesek azok a gyors korrekciós lépések, amik a rezsicsökkentésnél történtek, ugye voltak adóemelések, a benzinárakhoz is hozzányúlt a kormány, úgyhogy azt látjuk, hogy történtek stabilizációs lépések, de itt is szerintem a kulcs az az uniós megállapodás, hiszen hogyha megszületne ez a megállapodás, ami nem tűnik egyáltalán egy sétagalopnak, egy könnyű menetnek, de hogyha megszületne ez a megállapodás, akkor az egy komoly terhet venne le a magyar eszközökről, nagyon csökkenne a plusz kockázati szint, amit elvárnak a magyar eszközöktől. Ez nyilván kedvező hatással lenne a forintra, kedvező hatással lenne a kötvényhozamokra, és így hosszú távon fenntarthatóbbá tenni az egész költségvetési helyzetet is. Tehát ezért gondolom azt, hogy itt is a kulcsa a minél előbbi megállapodás lenne az uniós pénzekről.
A hazai eszközökben, és főleg itt a forint árfolyamában látott mozgások, ezek szerint sokat javulhatnak az uniós megállapodással? Tehát akár a forint jelentősebb erősödése sem lehet elképzelhetetlen, szerinted?
Ja, azt gondolom, hogy egyrészt nyilván a forint egy feltörekvő piaci devizának számít, tehát hogyha bizonytalanság van a piacon, mindig inkább gyengülni fog, de erre az általános, úgymond természetes helyzetre még inkább rátesz most több lapáttal az a plusz bizonytalanság, ami a magyar eszközöket sújtja, nyilván itt az uniós megállapodás hiánya, illetve a nagy energiafüggőség, és ezért van az, ahogy már ezt korábban említettem, hogy a forint az egyik legsérülékenyebb devizává vált az idei évben a teljes feltörekvő piaci univerzumban. Azt gondolom, hogy ha lesz uniós megállapodás, az mindenképpen egy nagyon jó hatással lesz a forint árfolyamra, történhet forint erősödés, de olyan mértékű nagy forint erősödésre nem számítok, hogy a korábbi fél évvel, egy évvel ezelőtti szinteket esetleg elérjük. Lehet forint erősödés, akár visszatérhetünk év végére a 380 83-90-es szintek közelébe is, de hosszabb távon továbbra is a forint lassú gyengülésével számíthatunk, és amikor döntést hozunk a befektetéseinkről, érdemes szerintem ezt is beépíteni a hosszú távú építőelemek közé.
Gábor, én köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk, és nagyon remélem, hogy a következő találkozásunkra már sokkal többet tudunk a hazai kilátásokról, és bízom benne, hogy inkább pozitív fordulatról beszélgetünk majd.
Köszönöm szépen a meghívást!
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcaston is.